Sziasztok, ez itt az Intim Szféra Podcast, a hormonmentes.hu beszélgetős csatornája. Természetesen itt van mellettem Janka.
Sziasztok!
És a mai nap ismét egy vendéget köszönhetünk, dr. Sajring Istvánt, aki evolúcióbiológus. Üdvözlöm, István!
Üdvözlöm!
Hatalmas megtiszteltetés számunkra, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljött.
Örömmel jöttem.
Talán furcsáljátok, kedves hallgatók, hogy miért vagyunk annyira kíváncsiak egy evolúcióbiológusra, és miért várjuk nagy izgalommal a mai beszélgetést. És ez talán István számára is egy kicsit bővebb magyarázatra szorul még. Ezért még a részletesebb bemutatás előtt fontosnak tartom elmondani, hogy a figyelmünket eredetileg még egy tavaly novemberi Válasz Online-on megjelent remek interjú, amit egyébként Élő Anita jegyzett, szóval ez az interjú keltette fel, aminek a címe Darwin tévedése, amit nem biztos, hogy tudni akartunk a szexről. Nos, ha valaki ismer minket, akkor tudhatja, hogy esetünkben nem biztos, hogy van olyan a témában, amit nem akarunk tudni, úgyhogy ez egy felhívás a keringőre. Márpedig ebben az interjúban számos nagyon tanulságos megállapítás, rendkívül érdekes gondolat elhangzik az evolúciós örökségünkről, a nemi szerepekről és a szexualitásunkkal kapcsolatban. Ezért úgy gondoltuk, hogy érdemes lehet nektek is megismerni az ezekre adott válaszokat, másrészt pedig köztünk is többször beszédtémához szolgáltak ezek a gondolatok, és ezeket a kérdéseket így fel tudjuk tenni a legilletékesebbnek. De mielőtt hosszú felvezetőmmel evolúciós zsákutcába kerülök, jöjjön egy bemutatást Istvánról. És bár tudjuk, hogy a hallgatókat valószínűleg a szexualitásról szóló kérdések érdeklik a leginkább, az első kérdések mégis kicsit általánosabbak lesznek, amik István és a kutatási területe jobb megismerését, megértését szolgálják. Dr. Sajring István, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, kutató, számos hazai és nemzetközi tanulmány szerzője. Az Ökológiai Kutatóközpont Evolúció Tudományi Intézetének munkatársa, a Kooperáció és Evolúciós Ökológia Kutatócsoport vezetője. Fő kutatási és érdeklődési területei közé tartozik az evolúciós biológia, a humán kooperáció evolúciója és az altruizmus, a humán evolúció elméleti kérdései, a mikrobiodinamika. István, azt szeretném elsőként megkérdezni, hogy hogyan lesz valakiból evolúcióbiológus?
Hát erre az általános kérdésre nem tudok általános választ adni. Arra, hogy én hogy lettem evolúcióbiológus, azt tudom elmesélni. Én fizikus vagyok végzettségemre nézve, fizikus-biofizikus szakot végeztem. Ennek okából nagyon érdekelt a biológia, és sok biológia tárgyat is hallgattam, és egészen különleges nagy hatású emberek is tanítottak az ELTE-n. Talán sokak által ismert Szatmári Őrs volt az én témavezetőm. Akkor mind a ketten ifjú emberek voltak, ő csak néhány évvel idősebb nálam, és tartott egy olyan előadássorozatot, ahol az élet eredetéről volt szó. És kiderült, hogy itt matematikai problémák is vannak, ezt le lehet írni matematikai módszerekkel, és hát egy fizikusnak az egy készhez áll nagyon, hogy a matematikát használhatja, és ez egy egészen új, izgalmas világ volt megismerni, hogy valóban az élet eredetéről tudunk úgy gondolkozni, hogy használjuk a matematikai ismereteinket. Tehát így indult. Talán még meg kell említsem Juhász Nagy Pált, aki szintén egy igen nagy hatású tanár volt az ELTE-n, aki ökológiát tanított nekünk, és hát az evolúcióbiológia ez egy olyan tudományág, amelyik egy szoros kapcsolatban van az ökológiával, és ezt a két dolgot, két ilyen nagyhatású, nagyszerű tanártól tanultam, ez indított el arra, hogy tulajdonképpen azóta én elsősorban evolúcióbiológiával és evolúciós ökológiával foglalkozom.
Azon a második kérdésem, hogy néz ki egy evolúcióbiológus munkája? Tehát mivel foglalkozik, milyen forrásokból dolgozik, egyáltalán hogy áll össze ez a kutatói munka?
Nagyon-nagyon sokrétű tudományterületről van szó. Az evolúcióbiológia tulajdonképpen olyan szempontból egy érdekes természettudomány, hogy egy történeti tudomány. Azt akarjuk megérteni, hogy milyen lépéseken keresztül jutottunk el ide, ahol most vagyunk, milyen evolúciós mechanizmusok vezettek oda, hogy olyan ez a földi bioszféra, amilyen, és ezt akarjuk megérteni. Ehhez nagyon sok adatot kell gyűjteni, amit sokszor nagyon nehéz, mert ami mondjuk 300 millió évvel ezelőtt történt, arról nagyon-nagyon kevés ismeretünk van. Egyre többet tudunk a genetikáról, egyre többet tudunk arról, hogy ezt az egészet, hogy mi mozgatja a háttérben, és ezen kívül pedig vannak ilyen nagyon régi, nagyon izgalmas kérdések, amik hát úgy is mondhatnánk, hogy igazi kihívásai az evolúcióbiológiának. Amikor olyan jelenségeket látunk, ami első közelítésben nehezen érthető evolúciósan, nehezen magyarázható. Mi pontosan tudjuk, hogy emögött is evolúciós folyamatok vannak, de első közelítésben nem pontosan értjük. Ilyen például a kooperációnak az evolúciós háttere. Ugye a legtöbb ember arra gondol, hogy az evolúció az valami olyan, hogy mindenki egymásnak esik, az erősebbek legyőzik a gyengébbeket, és mindig csak az erősebbek maradnak fönn. És akkor az ember arra gondol, hogy jó, de hát például az emberek, hogyha látnak egy koldust az utcán, igen gyakran oda mennek és adnak neki valami pénzt, vagy adnak egy kis élelmet, vagy hogyha valaki segítségre szorul, akkor segítik. Első pillanatban nem is érthető. Hát hiszen az nekem költség, az a másiknak előny, ha igaz lenne, hogy az emberi viselkedést az evolúció alakítja ki, már pedig nagyon erősen az evolúció alakította ki, akkor ez nem érthető. És nem csak az embernél figyelhető ez, meg nagyon-nagyon sok állatfajnál megfigyelhető az, hogy segítik a másikat. Ma már nagyon sokat tudunk erről, hogy milyennek az evolúciós háttere, nagyon sok és jól bizonyított mechanizmus vagy hipotézis van emögött. Ez például egy példa volt erre. Vagy látjuk azt, hogy mondjuk a hím a legtöbbször a madaraknál, ugye a tojók azok legtöbbször, vagy a nőstények más, mondjuk egyszerűbben, azok ilyen nem túl színesek, kisebbek, a hímek azok pedig díszesek, nagyobbak. Vajon ez miért van? Ugye egyébként ezt már Darwin is elég jól tudta, hogy ennek mi lehet az oka, de emögött is lehet többféle magyarázat. És az az igazán nehéz, talán ezt nem árt hangsúlyozzam, hogy a biológiában, a fizikával ellentétben, hogyha látunk egy jelenséget, szinte biztosak lehetünk benne, hogy több jó magyarázat is van. Hát ez egy annyira komplex rendszer, hogy az nem igaz, hogyha én látok egy nagyon tarka hímmadarat, akkor annak csak az lehet az oka, hogy ezzel fölhívja magára a figyelmet, és a nőstények ki fogják ettől választani. Annak bizony lehet más oka is. Lehet, hogy valóban ez az oka, de lehet, hogy valami egészen más magyarázat van, és általában ezek mind-mind igazak, csak egy bizonyos családon belül. Ez az jó magyarázat, egy másikon belül pedig egy másik magyarázat a jó. Tehát ez egy plusz kihívás egyébként nekünk.
Hát én itt átosz helyen hallgatok egyébként, szóval most itt szerintem nekünk ez lesz a szerepünk, hogy hallgassunk, és hú, bevallom, hogy egy picit izgulok, ezt csak azért mondom, mert hogy nem szoktak hozzá tőlem szerintem ehhez, hogy én hallgatok, és izgulok, de most ez van, mert elképesztő dolgokat hallunk szerintem.
Igen, azt beszéltünk meg a Jankával, hogy az elején egy kicsit így messziről közelítjük meg a témát, és azért pont jó is, hogy szóba jött a kooperáció, illetve tudom, hogy a másik ilyen terület az altruizmus, amivel nagyon sokat foglalkozott és foglalkozik. Az emberi faj azért ilyen sikeres, mert nagyon erős a kooperációban, hogyha van egy ilyen skála, ahova felfűzzük a fajukat, akkor az ember ennek a felső részén van?
Abszolút. Az emberre azt szoktuk mondani, hogy az ember egy hiperkooperátor. Ugye az altruizmus ez ennek egy részesete, amikor arról van szó, hogy az egyik egyed úgy segíti a másikat, hogy látszólag, vagy nem könnyen észrevehető, indirekt módon visszakapja ezt a segítő cselekvést. De az emberre azt mondjuk, hogy ő az emberszabásúak között abban emelkedik ki többek között. Nyilván, hogy az emberi nyelv az egy olyan különleges tulajdonságunk, ami minden más ma élő fajtól minket megkülönböztet és kiemel, és a kooperációnk az az úgynevezett hiperkooperáció, ami nagyon sok helyzetben, nagyon sokféleképpen, nagyon érzékenyen reagálva többiekkel tudunk kooperálni, és azt is szoktuk mondani, hogy mi emberek arra is képesek vagyunk, hogy a kooperáció esetén át tudunk váltani különböző dolgokat, egyiket a másikra, mintha egyik pénznemből a másikba váltanánk át. Az emberszabásúak és nagyon sok más faj is képes arra, hogy fölismerje, hogy a másiknak segít, ha egy csoportban vannak, az neki jó. Ezt nagyon sok, nagyon jó egy kísérletben meg lehet mutatni. De az ember arra is képes, hogy arra emlékszik, hogy 3 héttel ezelőtt te vigyáztál az én gyerekeimre, ezért most, hogyha megkérsz arra, hogy segítsek neked tábort építeni, akkor segíteni fogok neked tábort építeni. Ez egy egészen különleges agyi képesség, erre nem nagyon képesek úgy tűnik egyelőre az állatok. Tehát az embernek ez bizonyosan egy egészen különleges tulajdonsága, és egyetértek, a sikerének ez az egyik kulcseleme.
Olvastam egy ilyen történetet, és most nem tudom felidézni, hogy hol és mikor, vagy ez csak egy ilyen legendás egyetemi történet volt, hogy a professzor felmutat egy ilyen törött, vagy nem tudom, hogy prezentáció mutatott meg egy törött combcsontot, törött és gyógyult combcsontot, és hogy úgy mutatta be ezt a diákoknak, hogy ez az emberi civilizáció kezdete, mert hogy az a combcsont az meggyógyult, és hogy utána még tovább élt az illető, hogy akkor ez is valahol... ide vezethet.
Én nem ismerem az anekdotát, de a történet nagyon jó és nagyon látványos. Hát arról van szó, hogy az emberőseink, és ezt biztosan tudjuk a leleteikből, már kis csoportokban éltek. Ezekben a kis csoportokban nagyon jól rekonstruálható az, hogy ezek viszonylag stabilak voltak. Ezek úgy tudtak stabilak maradni, hogyha az egyedek jól tudtak egymáshoz alkalmazkodni, jól elviselték egymást. Ez a nagyfokú elviselés vagy empátia vezet oda, hogy az embernek tehát a homo sapiensnek egy elképesztő elmeolvasó készsége van. Arról van szó, hogy mi a másiknak az arckifejezéséből, a mozdulataiból, a hanghordozásából, mindenféle apró jelből az elme állapotára, a lelki állapotára tudunk következtetni, és át tudjuk élni azt. Ez egy nagyon fontos dolog, mivel be tudjuk magunkba ezt építeni, el tudjuk képzelni, hogy a másiknak milyen, és ezért képesek vagyunk arra, hogy az igényeinek megfelelően reagáljunk. Hát valószínűleg ez a professzor azért mutatta ezt meg, mert ez egy élő bizonyíték annak, hogy ez a csoport együttműködött. Tudták segíteni azt, aki megsérült, aki beteg volt. Igen, ez egy fontos lépés a sikerhez.
Amellett, hogy az ember nagyon kooperatív faj, de azért jellemző az erős versengés is közöttünk, és itt egy kicsit puskáznom kell, ugyanis a kutatótársaival megcáfolták a Darwin-Bateman-i hipotézist. Ez a hallgatóknak mondom röviden, azt jelenti, hogy a szexuális szelekció hátterében a különböző méretű nőstény és hím ivarsejtek állnak. Megtenné nekem, hogy röviden összefoglalja, hogy mi ez a hipotézis, illetve miből tudják biztosan, hogy ez nem igaz?
Nem tudjuk biztosan, ezt szeretném mondani. Ez egy nagyon izgalmas, tehát hadd térjek erre két. A természettudomány az valahogy úgy működik, hogy vannak hipotézisek bizonyos megfigyelések alapján, ehhez még több adatot gyűjtünk, és megnézzük, hogy valóban ezek megerősítik ezt a hipotézist, vagy inkább cáfolni látszanak. Most az történt, hogy ebben a kutatásban a ma elérhető adatbázisból megpróbáltunk minél több adatot összegyűjteni. Ez azt jelenti, hogy olyan fajokat kerestünk, ahol ismerjük a magyarul, most nem jut eszembe, a gamétáknak a méretét, vagy legalább az ivarsejtek, köszönöm, sajnos ez megesik az ember hozzá van szokva az angol.
Szerencsére itt vagyunk.
Igen, köszönöm szépen. Tehát tudja a testméreteket, ezt is kellett tudjuk, és tudnunk kellett azt is, hogy melyik nem, milyen mértékben segíti az utódokat, tehát melyik gondozza milyen mértékben az utódokat. Ez legalább ezeket a dolgokat. Tehát testmére...
Sok tényező már így.
Ez nagyon sok tényező, és képzeljék el, hogy összesen 64 ilyen fajt találtunk az irodalomban. Tehát, hogy ezt nem bizonyítottuk, az abból mutatja, hogy nem tudjuk, hány faj él a Földön. A becslések szerint ez ilyen 2 és 10 vagy 30 millió között van. Tehát 64, az 10 millióhoz képest, még hogyha csak az ivarosan szaporodókat veszük, abból is egy ilyen több százezernyi van. Tehát ez egy nagyon pici minta, de... Talán ez érdekes lehet a hallgatóknak, amikor úgy gondolja, hogy a 21. században mennyi mindent tudunk. Hát nem tudjuk, hogy a Földön milyen fajok élnek, és ezeknek a fajoknak az alapvető tulajdonságait nem ismerjük. Na és ebből a 64 fajból az ember készít egy adatbázist, és egy eléggé kifinomult statisztikai eljárással megpróbálja megnézni, hogy valóban igaz-e az, hogy az ivarsejtek mérete az döntően meghatározza azt, hogy milyen lesz a nemek, mondjuk a hímek és a hímek közötti szelekció erőssége, és ez döntően meghatározza azt, hogy a nőstény vagy a hím fogja az utódokat gondozni. És azt kaptuk, hogy az ivarsejteknek a méretaránya semmiféle kapcsolatot nem mutat, úgy néz ki, ezzel a többi tényezővel.
Itt most arra kell gondolni, hogy mondjuk a petesejt mennyivel nagyobb, igen, mint a hímivarsejt,
igen,
mekkora
igen.
Azok között a különbség.
Igen. Az alapgondolat az végül is elég érthető, azt mondja, hogy a nőstények többet fektetnek bele. Ezért, ha ő többet fektet be, a hímek azok a versengő felek. A nőstények a válogatósak. Most mindent így leegyszerűsítek, de hogy ők válogatnak, a hímek a minél többet, a nőstények a minél jobbat. Szoktuk ezt így mondani, hogy a hallgató könnyen megjegyezze. Ennek az lesz az eredménye, hogy a hímeknek nagyobb a verseny a hímek között a nőstényekért. Ennek az lesz a következménye, a hímek testmérete, mindenféle tulajdonsága abban a verseny irányába hat, nagyobb lesz a testméret különbség. És nyilván, hogyha a nőstény eleve többet fektetett be, akkor a gondozásba is többet fog valószínű befektetni. Ez a gondolat a dolog mögött. Amit ebben a cikkben kimutattunk, hogy ez a ivarsejt méret közti különbség, ez egyáltalán nincs korrelációban ezekkel a későbbi tulajdonságokkal. De ez nem jelenti azt, hogyha nem 64 faj lenne, hanem 450 ezer, és egy sok még sokkal kifinomultabb statisztikát végeznénk, akkor nem tudnánk olyan aleseteket kimutatni, amikor mégiscsak van. Tehát mi egyébként úgy gondoljuk, hogy amikor elindult ez a folyamat, 1 milliárd évvel ezelőtt, akkor bizony az ivarsejtek mérete eldöntötte ezt a versengést, de később annyi minden rárakódott erre, hogy most már ezt nem látjuk. Rárakódtak például az ökológiai kényszerek. Az, hogy van olyan helyzet, nagyon egyszerű, ezt mi sokan ismerjük, amikor mind a két szülőre szükség van ahhoz, hogy fölneveljék az utódot. Nagyon sok pingvin faj van például. Olyan zord körülmények között élnek, hogy a hím meg a nőstény az folyamatosan eteti az egy darab utódot, akit föl tud nevelni. Tehát ez fölülír mindent. Teljesen mindegy, hogy mekkorák voltak az ivarsejtek.
Gyakorlatilag az ember is ilyen, ugye?
Az ember az nagyon ilyen, és ez is egy nagyon izgalmas kérdés, mert ugye a közeli rokonaink az emberszabásúaknál ez egyáltalán nem igaz. Tehát a hímek általában nagyon keveset tesznek bele az utód gondozásba, az embernél lesz viszont nem igaz. Ez biztosan tudjuk, hogy az őseinknek se volt már igaz. És ez egy nagyon izgalmas kérdés, szívesen mesélek arról, hogy ennek mi lehet az oka. Tehát
abszolút érdekes, hogy mi lehet az oka, ez lett volna a kérdés.
Igen, tehát mindig azt szeretném hangsúlyozni, hogy mi ilyenkor olyat tudunk mondani, hogy valószínű mi lehetett az oka. Tehát visszamegyünk 300.000 évet, ugye a Homo sapiens legújabb tudatások szerint akkor jelent meg, vagy visszamegyünk 1 millió évet, amikor ez a család, ez a homo család megjelent, nagyon keveset tudunk. A nyomokból tudunk következtetni, meg a jelenlegi ismereteinkből. Tehát csak ilyen valószínűségeket tudunk mondani.
És mit mutatnak ezek a valószínűségek? Ugye a főemlőségnél úgy van, hogy csoportban nevelik ugye az utódokat, vagy nem?
Függ, hogy melyik.
Aha.
Tehát ugye érdemes ilyenkor megnézni, hogy mit csinál a legközelebbi rokonunk. Ugye a legközelebbi rokonaink azok a törpecsimpánzok, vagy bonobók, vagy a csimpánzok. Ők valóban úgy élnek, mind a két fajra ez igaz, hogy nőstények nagyobb csoportja és a hímek kisebb csoportja él egy csapatban. Emögött valószínűleg a táplálék elérhetősége van, de ezt is megint úgy szokták mondani, hogy a nőstények ott vannak, ahol a táplálék van, és a hímek ott vannak, ahol a nőstények. Tehát ez megint logikus, igen. Ugye? Nyilván az utódokat táplálni kell, hogyha a nőstény szoptatja most ebben az esetben, akkor az rendkívül fontos, hogy megfelelő táplálékhoz jusson. Na most épp ezért a csimpánzoknál úgy van, hogy néhány hím tudja, hogy úgy mondom, monopolizálni a nőstényeket, nem engedi oda a többieket, ők ilyen szövetségeket is kötnek, megpróbálják persze egymást kiátszani, minden inkább tudjanak párosodni a nőstényekkel, ez nyilván ez a szelekciós előny neki, de a szövetség az megvan, hogyha kívülről valaki jön, azt onnan kirakják agresszíven. Tehát ez a bonobóknál is így van, meg a csimpánzoknál. Na most az embernél, hát nem tudjuk pontosan, de mit csinálhatunk? A mai vadászatgyűjtőket megnézhetjük. Megnézzük a mostani vadászatgyűjtőket, hogy élnek. És azt gondoljuk, hogy valószínű 100.000 évvel is valahogy hasonlóan éltek az emberek, és amit látunk a vadászatgyűjtőgetőknél, hogy a döntő többség mindegyik kis csoportban él, ez teljesen univerzális, de a döntő többségben az igaz, hogy többé-kevésbé monogám kapcsolatok vannak, egy ilyen van úgyhogy egy életre szóló, van úgyhogy 5-7-8 évig tartó monogám kapcsolat, de hogyha egy férfi meg egy nő együtt van, akkor az ő kapcsolatuk az szoros, és többé-kevésbé kizárólagos. Ez nem jelenti azt, hogy nincsenek-e, hogy mondjam, nem próbálkoznak a férfiak, hogy esetleg valami még közben még el lehet érni, erre vannak taktikák, csak az nagyon veszélyes. Tehát könnyen egy nyillal a hátában végezheti az a férfi, aki hát ott próbálkozik, ahol nem kéne. Ez az egyik. A másik pedig, ami nagyon fontos, hogy a legtöbb vadász nem tud eltartani két családot. Tehát van egy ilyen nagyon egyszerű oka. A nagyon jó vadászoknak néha van két feleségük, de az a legtöbb esetben ilyen 10% alatti. És hát most jön az igazi izgalmas rész, hogy ez miért alakult így. Hát egyrészt azért, mert ugye nehéz eltartani így a családot, gondoljuk. De a dolog mögött az a gyanú, hogy egy sokkal meglepőbb evolúciós lépés van, ez pedig a menopauza. Akkor a menopauzáról beszélünk, akkor mindenki arra gondol, hogy az ilyen kellemetlen, meg ugye, nem tudom, az öregedés jele, meg izzadok, meg nem tudom, tehát ilyen kellemetlen dolgokat gondolunk. Miközben mi evolúcióbiológusok úgy gondoljuk, hogy ez az ember evolúciónak az egyik döntő lépése volt. Az, hogy ilyenek lettünk, ilyen intelligensek, meg ilyen empatikusak, amögött ez a tulajdonságunk van.
Tehát az, hogy a nőknek megszűnik a termékeny állapota az életük egy pontján, és utána ők még tovább élnek.
Így van.
Ez a hozzánk közeli fajoknál nincs így, ugye?
Olyannyira nincs így, hogy jelenleg a Földön az emberen kívül 4 faj tudunk, ahol van menopauza. Ebből a 4-ből 3 az delfin, és a 4. az egyébként egy ízeltlábú.
Erre gondoltam.
Igen, egy atkaféle. Erről most nem, tehát hiszük, egy kicsit úgy felejtsük el, nagyon érdekes a jelenség, de kicsit messze van tőlünk. Viszont a delfinek miben hasonlítanak ránk, hogy társas lények ők is. És ez is egy ilyen kérdés, ez a menopauza, hogy mint a kooperáció, hogy az evolúció biológus rögtön megkérdezi, hogy oké, hogy az ördögbe lehet az, hogy valami miatt föntartunk, életben tartunk egy szervezetet, amelyik már nem szaporodik. Ez első látásra ez evolúciósan, vagy szelekciósan, ez nem érthető. Az lenne a jobb, hogyha azokat az energiákat, amiben elraktároz későbbi időkre, mondjuk 50 év fölött, azt inkább betenné korábbra, és akkor több utóda lenne, életképesebb lenne. Tehát nem érdemes egy szervezetet föntartani, mert már nem szaporodik. Ezért van az, hogy összesen az emberen kívül 4 faj tudunk, ahol menopauza van. De akkor miért van? És ez már nagyon, nagyon gyanús volt régóta, és már régen mondták az antropológusok, hogy hát azért van, mert a már nem szaporodó nők, azok az unokákat segítik. De ezt be kellett bizonyítani. Ugye ez megint az, hogy az evolúcióbiológia egy ilyen történeti tudomány, hogy az ördögbe tudjuk bebizonyítani, hogy ez így van.
És ha jól sejtem, akkor a kulturális antropológiával is ilyen nagyon szorosan együttműködnek.
Hogyne. És itt nagyon csodálatos kísérletek vagy megfigyelések vannak. Pont egy ilyen kultúrantropológus, Christine Hawkes volt, aki egyébként a hadza néppel, amelyik egy vadászógyűjtögető nép, nagyon régóta foglalkozott, hogy azt mondta, hogy oké, akkor én kimegyek a terepre, és megnézem, hogy a hadza nagymamák azok segítik-e az unokákat. Mert ott kemény élet van. Ugye ez egy vadászógyűjtő nép, ott nincs olyan, hogy bemegyek a boltba, és megveszem a tejet, meg a kiflit, és akkor el van intézve, ott meg kell dolgozni az élelemért. És kiderült, hogy a hadzáknál van egy úgynevezett száraz időszak, és ebbe a száraz időszakba egyel visszalépek. Amikor nem a száraz időszak van, akkor az ilyen 5-6-7 éves gyerekek a napi kalóriai igényüknek egy 50-60%-át önmaguk begyűjtik. Mennek az anyjukkal együtt gyűjtögetni, nagyon sok bogyót, gyümölcsöt össze tudnak gyűjteni, kisebb állatokat begyűjtenek, nagyon hatékonyak, etetik már magukat. De eljön a száraz évszak, és akkor baj van. Az anyának általában van egy kicsi is, amelyik ott van a hátán, amit szoptatni kell. Ezek a kis rohangáló gyerekek, ezek viszont nem találnak elég élelmet. És van egy növény a területen, ami a száraz évszakban ehető. Viszont csak a gyökere ehető, amelyik körülbelül 1,5-2 méter mélyen van. Ugye ez egy nagyon komoly munka kiásni. Ezt a gyerekek nem tudják kiásni. És a nagymamák ilyenkor összefognak, és egész nap kemény munkába együtt ásóbotokkal ássák ki ezeket a gyökereket, reszelik rá, pépesítik meg, főzik meg, és adják oda ezeknek a gyerekeknek. Tehát a kalória jelentős részét ebben az időszakban a nagymamától adják. Ez az egyik nagyon izgalmas bizonyíték. Nagyon sok bizonyíték van, de elmondok egy másikat, mert ez legalább annyira szellemes ötlet. Van egy finn kutatónő, egyébként ezt mindig elmondom a hallgatóknak és az egyetemen, hogy az a vicces, hogy ebben a témakörben a vezető kutatók szinte mind nők. És ez nem véletlen valószínű.
Hát,
tehát, hogy annyira erős a motiváció, hogy ebbe részt vegyenek. Szóval ez egy finn csoport, aki azt mondta, hogy keressük elő a 19. századi parókián kapott feljegyzéseket a születésekről és halálokról, és Finnországban a 19. században az élet elég kemény volt még ahhoz, hogy elképzelhető, hogy a nagymama jelenléte, vagy a nagymama hiánya, mert mondjuk meghalt, az befolyásolni fogja, hogy hány utód, meg mennyire életképes utód van a lányának, vagy a fiának. És ők összefogtak a kanadaiakkal, hogy szintúgy elég kemény volt az élet még a 19. században. Hatalmas adatbázist építettek, megnézték azt, hogy nézzük meg, hány évig élt a nagymama, és hány gyereke volt a lányának. És elképesztő erős a korreláció, a kapcsolat a kettő között. Tehát egy ilyen nagyon-nagyon erős, kimutatható kapcsolat van. Gyorsabban születnek a gyerekek, ha megvan a nagymama, és nagyobb a túlélési esélyük is. Mind a kettő teljesen egyértelmű. Az, hogy mi ennyi évig élünk, mondjam így, ez azért van, mert a nőknél elindult egy ilyen életkor növekedés. Ezt azért gondoljuk így, mert a csimpánzok, bonobók kb. 50 évig élnek. És a vadászi gyűjtegetők is élnek 60-70 évig, tehát nehogy azt higgyük. Hát, hogyha az elején nagy a halandóság, de utána már simán vannak nagymamák, nagypapák. Tehát nem halnak meg 30 éves korukban, az egy tévedés, sokan azt gondolják. Tehát, hogy valami miatt ez az életkor növekedés indult be, mert a nagymama az ilyen hatékonyan tudott segíteni. Tehát, hogy mi férfiak élünk akár 70 évig is, vagy 80 akár, az azért van, mert valami miatt a nők életkor növekedésének a génjei valahogy minket is segítenek. Tehát nekik köszönhetjük. Hogy ez mennyire így van, például a gyilkos bálnánál, ahol szintén van menopauza, ott kb. 50 évig élnek a hímek és 100 évig a nőstények. Tehát ott ez nem következett be, hogy magával vitték az életkor növekedésben a nőstények, a menopauzás nőstények.
Az embernél akár, vagy úgy sejtem ebből, ami most itt elhangzott, hogy akkor a tudás átadásban is, meg a kultúra átörökítésben is ennek van egy szerepe, hogy vannak a nem termékeny korú nők már, akiknek az idejét, energiáját már akkor nem az utódok gondozása köti le, hanem valami más.
Biztos. Amit szoktak mondani az antropológusok, és én ezt nagyon szeretem, hogy az ember történetében az legelső foglalkozás az a bába. Minden vadász, hogy gyűjtögető csoportban, ez egy nagyon fontos tudás, hogy kell segíteni, hogy megszülessen a gyerek. Az ember gyerek nagyon nehezen születik, ahhoz képest, ahogy bármilyen közeli rokonunknál születik a gyermek. És ez a tudás, ez ott van mindig az idősebb nőknél, akik már láttak egy pár szülést, meg láttak már olyat is, ami nem volt nagyon könnyű. Így is egy nagyon veszélyes dolog egy természeti népnél, hát ilyen 10-14% a nőknek szülésben hal meg, ami egy nagyon-nagyon magas arány. Tehát ez egy nagyon komoly kihívás, az ismeretlen az emlősöknél, az ember kivéve, hogy ez egy ilyen, ez egy másik nagyon érdekes melléktéma, hogy ez miért van így, vagy hogy van.
Igen, ez felvetődött.
Igen, de ez is egy nagyon érdekes evolúciós folyamat. De hadd térjek erre vissza, mert nagyon érdekeset kérdezett. Pontosan a delfineknél, ahol van menopauza, megint csak hadd térjek ki a gyilkos bálnára, ami egy delfin, csak gyilkos bálnára hívjuk magyarul.
Igen.
Ott azt lehet tudni, hogy megint abban az időszakban, amikor kevés a táplálék, az idős nőstények tudása kell ahhoz, hogy nagy eséllyel túléljen a csapat. Mert ők tudják, mert elég sok év tapasztalat alapján, ők tudják, hogy hova érdemes menni, és ők nekik nem kell foglalkozni az utódok pesztrálásával. Tehát arra tudnak fókuszálni, hogy a csapatot vigyék, fölkeressék a jó helyeket, ahol megfelelő mennyiségű táplálékot tudnak összeszedni együtt. Tehát ők az ész a csapatba.
Most az a kérdés visszhangzik bennem, hogyha ez így egy ennyire ilyen látható összefüggés, akkor miért nem matriarchális társadalmakban élünk? Bár lehet, hogy ez már más irányba mutat ez a kérdés, de hogy...
Ez egy nagyon-nagyon más irányú kérdés, és nagyon, de megint csak nagyon izgalmas kérdés, mert hogy nem tudjuk, hogy az őseink milyen társadalmakban éltek. És vannak, akik úgy gondolják, hogy bizony 100 000 évvel ezelőtt sokkal több volt a matriarchális társadalom. Ma is vannak ilyenek, kevés. De az a baj, hogy ami ismereteink elsősorban már a mezőgazdaság utáni társadalmakról szólnak, és ott azok nagyon más társadalmak, mint amiben éltünk 12 000 évvel korábban, és attól visszafele. Amit viszont sejtünk, hogy a matriarchális társadalmakban, legalábbis azokból a leletekből, amiket ismerünk, a matriarchális társadalmak sokkal egyenlőbbek voltak, mint a férfi vezette férfi központúak. Ez egy nagyon érdekes megfigyelés. Tehát, hogy demokratikusabb közösségek voltak. Ezt nagyon sok ilyen leletanyagból, abból, hogy mekkora volt a különbség az emberek között, mondjuk a díszítésbe vagy egyebekből lehet látni. Ezek egyenlősdibb társadalmak voltak. De nem tudjuk, hogy mennyire volt ez erős. Sokan azt gondolják, hogy ez egy ősibb volt. Igen.
Én egy pillanatra visszaugranék itt az időszakos monogámiára, hogy itt mondta, hogy 5-8 év ez, ami egy férfi, egy nő mellett tölt, hogyha jól értem. Miért pont ez az időszak, ez a gyerek ez alatt az idő alatt válik, hát úgy életben maradásra képessé?
Igen. Tehát körülbelül ennyi ideig tudnak fölnevelni néhány gyereket, és hát ez egy ilyen tapasztalat, hogy körülbelül ennyire stabilak a párok. De mondom, az nagyon sok olyan pár van, ami egy életre szóló párkapcsolat. A férfiak próbálkoznak, erről nagyon sok leírás van, de ezt is meséltem, hogy ez nem beszélytelen próbálkozás, és általában hát hogy úgy mondjam, belátják, hogy nekik az egy jobb stratégia azt követni, hogy inkább akkor fölnevelnek még két utódot. Tehát, ja, és ez is egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy visszatérünk itt a társadalmakban. A vadászgyűjtő társadalmakban, ahol, hát, és nem mondhatjuk, hogy az nő központú, vagy férfi központú, elképesztő demokratikus. Tehát nincs az, hogy a mi fogalmainkkal. Tehát a csoport együtt dönt általában, hogyha a feleség úgy dönt, hogy ő nem akar tovább azzal a férfivel élni, akkor azt ő szabadon eldöntheti. Senki nem kényszerítheti őt semmilyenre. Ő azt mondja, hogy innentől nem szeretne. De ugyanúgy történhet a férnél is. Nem, nincs megbélyegzés ettől. Általában a többiek kisegítik azokat az anyákat, akik együtt maradnak, vagy talál magának egy másik párt. Tehát, hogy konfliktus rengeteg van, viszont kényszerítés az nagyon-nagyon ritka. A csoport normája az elég jól ismert, azt ők komolyan veszik, tehát pontosan ez, hogy a házasságtörés az egy nagyon komoly vétek, abban bele lehet halni, ahogy meséltem, de azon túl a szabad döntéseket azokat tiszteletben tartják. Ez szinte általános.
És akkor ez a mezőgazdaság megjelenésével változott meg, amikor a tulajdonjog mint olyan így beindult az emberi létezésben?
Igen,
hogy...
a mezőgazdaság az nagyon sokat változtatott. Egyszerűen de itt is nagy vita van, mert sok olyan mezőgazdaságból élő kultúrát ismerünk, már nem lévőket, csak a lenyomatokat, ahol nagyon nagy maradt az egyenlőség. És azt sejtjük, hogy itt a résztvevők döntési joga is viszonylag hasonlóan megvolt, viszont azt látjuk, hogy amikor dominánssá vált a mezőgazdaság a föld legtöbb részén, akkor kialakult a vagyoni egyenlőtlenség. A vagyoni egyenlőtlenség meg a föld öröklése vezetett oda, hogy elkezdték ezt nagyon szigorúan gondolni, hogy hogyan tudom továbbadni ezt a vagyont, meg hogy tudom továbbadni azt, hogy az én gyerekeim örököljék, és akkor kezdődött el az, hogy voltak családok, vagy férfiak, akik sokat birtokoltak, és sok asszonyt is el tudtak tartani, lásd a pásztornépek ma is, egy nagyon sok helyen, például Afrikában, ugye ott vannak a gazdagok sok asszonnyal, és a nagyon szegények egy asszonnyal sem. És ez nagyon sok feszültséget okoz, ez rengeteg feszültséget okoz, akkor jönnek azok a kitalált normarendszerek, amik próbálják ezt a feszültséget enyhíteni. Hát az egyik ilyen valami, ami ezt enyhíti, gondoljunk a nagy világvallásokra.
Ezt akartam kérdezni, ezek a vallások?
Hogyne. Ugye ezek mind arra fókuszálnak, hogy maradjál nyugton, elégedjél meg az egy asszonnyal, ne kezdjetek itt mindenfélét csinálni, és hogyha megmondják, hogy mi történik akkor, hogyha mondjuk emlékszünk ugye a Bibliában, mi történik akkor, hogyha elveszíted a párodat, akkor mit kell csinálni, kinek kifelelős azért, kinek kell gondozni, kinek kell a gondját viselni. Tehát általában próbálták a szexuális szelekcióból fakadó feszültségeket, azokat enyhíteni ezek a nagyvilágvallások. Ez valóban a mezőgazdasága kezdődött egyre nagyobb problémává válni az egyenlőtlenség miatt.
Az emberi történelemben vagy fejlődésben, nem tudom, hogy hogyan fogalmazom meg ezt pontosabban, hogy az ember megtanulta így társadalmilag ezt a szexuális feszültséget, vagy egyáltalán ezt a szabad szexualitást, vagy azt, amit a szexualitásról gondolunk, azt korlátozni, elnyomni ezeket az ösztönöket, hogy így nagyon komoly normarendszerben élünk most már, hogy mit lehet, hogyan lehet, aztán nyilván ennek vannak hullámai a történelem során, hogy mit lehet, hogyan lehet, de hogy ez benne van az emberi faj fejlődésében, vagy végső soron igazából, most több kérdést teszek vele egyszerre, bocsánat, de hogy végső soron igazából ugyanazokat az ösztönöket hordozzuk, amiket még a vadászó gyűjtögető társadalmakban?
Hát úgy gondoljuk, hogy az agyunk az egy ilyen vadászó gyűjtögető agy, tehát úgy mondjuk, hogy paleolit agyunk van, és élünk egy modern társadalomban. Azonban az minden társadalomra igaz, hogy normarendszer szerint él. Az teljesen általános, és az is egy teljesen általános, ez már a paleolit agyunkban is benne van, hogy normakövetők vagyunk. A normakövetés az biztonságot ad, a csoporthoz tartozást adja, és a csoporthoz tartozás érzése az egyik legfontosabb emberi érzés. Most talán itt is mondjak egy példát, amit szoktam mondani. Nem vagyok egy futballrajongó, de még régebben megjelent egy olasz focistának a könyve, aminek az volt a címe, hogy csapattagnak jobb lenni, mint szexelni. És... evolúcióbiológusként azt mondom, hogy ő nagyon-nagyon fontos dologra tapintott rá. Az ember életében ez a két dolog egészen kiemelkedően fontos a többi rokonfajhoz képest. Tehát az ember nagyon-nagyon szeret csapattag lenni, hogy a csapat normáit kövesse. És ez sokszor valóban fölülírja az elemi ösztöneinket. De sokszor konfliktusban is van vele. Így van.
Nekem az lenne a kérdésem, hogy így evolúcióbiológus szemmel a közelmúlt történelmi történéseit, az emberi fajnál a megjelenése a fogamzásgátlásnak. Ez például értelmezhető? Tehát, hogy erre lehet magyarázatot adni, hogy ez miként befolyásolhatja egy fajnak a fejlődését, hiszen ilyet más fajnál még nem tapasztaltunk, ugye? Vagy vannak erre utaló adatok?
Hát szándékos, tudatos fogamzásgátláson nem tudok, ugye ehhez egy nagyon nagy fokú észbeli képességre van szükség, tehát meg technológiára, hogy ezt az ember el tudja végezni. Amit látunk, hogy nagyon megváltozik az utódoknak, az utódokhoz való viszonyulás a fogamzásgátlás miatt. Tehát a fogamzásgátlás azokban az országokban a fogamzásgátlás megjelenik és elterjed, látványosan elkezd csökkenni a gyerekszám. Ez mindenütt így van a világon. És a gyerekszám helyett...
Bocsánat, egy közbevetés. Ez a fogamzásgátlás megjelenése miatt van, vagy egyszerűen azért, mert az az adott társadalmi csoport eljut egy fejlettségi szintre, hiszen azt látjuk, hogy a fejlett államokban csökken főként a gyermekszám.
Ez egy nagyon jó kérdés. Valószínűleg ezek egymást erősítő folyamatok. Tehát, hogy a szemlélet is megváltozik, a szemlélet megváltozik, akkor a fogamzásgátlásra nagyobb igény van, a fogamzásgátlásra nagyobb igény van, ettől megint csak változik a szemlélet. Én azt gondolom, hogy ez egymást erősíti. De ami biztos, hogy ennek a következménye az, hogy sokkal inkább az utódok minősége az, amire ezek a fejlett társadalmak, vagy a fogamzásgátlással együtt lévő társadalmak koncentrálnak. Gondoljunk vissza arra, hogyha valakinek van, 21. században van nagyon sok gyereke, olyan igényeket támaszt ez a fejlett társadalom már a gyerekekre, hogy nem tud arra nagyon sok gyerekre egyszerűen figyelni annyira. Egy nagyon egyszerű agrárgazdaságban oly könnyű volt. Hát lehetett tudni, a gyerekek segítenek otthon, megtanulják azokat a munkákat, amit a szülők csinálnak, ott voltak kinn a szabadba, nem kellett elvinni külön órára, nem kellett nyelvet tanuljanak, nem kellett az ő igényeiket kielégíteni. Azt látjuk, és erre tényleg vannak tudományos felmérések, hogy azokban a családokban, ahol kevesebb gyerek van, átlagosan hát jobb képességekkel rendelkeznek. Pont azért, mert több figyelem jut rájuk. Tehát, hogy megváltozott a világ, és inkább ebbe az irányba megyünk el. Nekem erről a kérdésről leginkább ez jut eszembe, hogy ez megváltoztatta a hozzáállást az utódokhoz. Nyilván van egy ilyen felszabadító érzése is szexuális szempontból az ember számára. Tehát ugye ez egy másik kérdés, hogy az ember ez egy olyan élőlény, akinek mondtam, a csapatban lenni nagyon fontos, meg a szex is nagyon fontos. Jó kérdés, miért? Miért olyan fontos?
Igen, ezt akartam kérdezni még, hogy szintén a delfineknél van még az, úgy tudom, a természetben, hogy örömből is, vagy élvezetből is végeznek szexuális tevékenységet, tehát hogy nem csak az utódnemzés céljával is, hogy azért ez egy elég extra tulajdonság a természetben.
Igen, igen. Persze a főemlősöknél is ez megfigyelhető, de hát az embernél, amit mondtam, egy különleges főemlős abból a szempontból, hogy szoros monogám kapcsolatot tud kialakítani hosszú távon egy közösségben. Tehát nem arról van szó, mint a gibbonoknál, hogy azért vannak párban, mert annyira messze vannak a források egymástól, hogy egyszerűen máshogy nem tudnak megélni, hanem csapatban vannak mégis szoros párkapcsolatban. És hát nyilván ezt az egészet az érzelmi kapcsolat fenntartásában ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Például összefügg ez azzal is, hogy az emberi faj, hogyha mondok még érdekeset a nőkről, az emberi faj azon kevesek közé tartozik, ahol az ovulációt nem lehet látni. Hogy ahol rejtett ovuláció van, ez megint egy olyan dolog, ami fönntart egy folyamatos ott létet a férj szempontából. Tehát most úgy képzeljük el ezt egy evolúció szempontból. Ott kell lenni, mindig ott kell lenni, mert ki tudja, mikor érdemes ott lenni.
Igen, nincsen egy egyértelmű jelen, nem tudom, a páviánoknál, ahol persze, megdagad
hát, a de ez így van a csimpánzoknál is. Tehát egyértelműen lehet látni, hogy a nőstény mikor ovulál, és akkor teljes izgalom van a csapatban, ugye? Mert ezt látják is, érzik is. Egyébként az embernél is érzik a férfiak, de nem olyan könnyen.
Így van, ezt erről szoktam beszélni, hogy azért nyilván ugye a nőknél is van jel az ovulációnak a feromon kibocsátás, mert egy csomó minden, de hogy annyira távol vagyunk már ettől, hogy ezt érzékeljük úgy tudatosan, hogy
Igen, de mi azt gondoljuk, hogy ennek evolúciós háttere van. Tehát, hogy a nőknél ez eltűnt, ez egy ilyen női stratégia. Ezzel a kapcsolatot folyamatosan fenntartja. Nyilván a férfi stratégia az, hogy ebből mégis kiszagolja, nem is tud róla, de mégis kiszagolja, de a dolog egy ilyen versengés, vagy egy ilyen fegyverkezési verseny. De természetesen ez megint a folyamatos kapcsolatot tartja fenn.
Egy icipicit még visszautolnék a fogamzásgátlásra, és most ez hirtelen jött ez a kérdés bennem. De hogy a hormonális fogamzásgátlók ugye pont az ovulációs folyamatot állítják le teljesen, amire azt gondolhatnánk, hogyha eleve rejtett ovuláció van, akkor ennek nincsen akkora nagy szerepe, de hogy azt manapság már tudjuk, vagy egyre több kutatás van arra, hogy például a fogamzásgátló szedő nőknél úgy változnak meg agyi mechanizmusok, hogy a párválasztást is az befolyásolja, és mondjuk utódnemzésileg kevésbé előnyös párválasztási stratégia van, hiszen nem azokat a férfiakat választják, akit egyébként fogamzásgátló szedése nélkül választanának, mondjuk így, hogyha az immunrendszerét nézzük a pároknak. És hogy azért ezek annyira új dolgok jelen pillanatban, most így pár évtizedre levetítve egy emberi civilizációt nézve, hogy ezeknek belátható, hogy milyen hatása lesz hosszú távon?
Valóban ezek a problémák, ezek fölmerültek, és úgy tűnik, hogy ezek létező hatások, de úgy gondolom, hogy ez tipikusan olyan, hogy nincs ingyen ebéd eset. Tehát az állati jó dolog, hogy van fogamzásgátlás, ez tényleg nagyon sok szempontból segíti az emberi társadalmat, de tudnunk kell, hogy ez problémákat is jelent. Nagyon jó, mondok egy másik, nagyon jó, hogy az ember szemüveggel tud olvasni, így 50-en túl is, de az viszont elég nagy probléma, hogy a szem problémák, az semmiféle szelekció nincsen. Tehát sokan mondják, hogy még várunk 1000 évet, és az emberi evolúció olyan irányba hatat, hogy mindenki szemüveges lesz. Ez egy túlzás, de akartam ezt mutatni, hogy nem tudunk olyat csinálni, aminek ne lenne esetleg negatív hatása, és teljesen egyetértek, hogy ezekkel tisztába kell lenni, vizsgálni kell, figyelni kell.
Még pont a szülések kapcsán olvastam ilyet, hogy ugye az, hogy a császármetszések aránya nő, a nőknek pedig a csípő szélessége csökken folyamatosan, igen, gyakorlatilag mondjuk a több száz évvel ezelőttihez képest is,
igen,
akár.
Igen, hát ez is egy súlyos probléma. Ez is egy súlyos probléma, főleg Magyarországon a császármetszés az egy ilyen rutin, tehát akkor is megcsinálja a doktor úr, amikor abszolút nem lenne rá szükség, csak neki az rettenetes kényelmes.
Ez így van, sajnos. Ez megint egy nagy és hosszú téma, de hogy valóban a gyermeknevelés kapcsán is így lettek kérdéseim, hogyha az utód gondozás témakörről beszélünk, hogy a férfiaknak, ugye sok szó volt a kooperációról, de hogy az, hogy az embernél a férfiaknak is érdeke részt venni a gyermeknevelésben, az utód gondozásban, és talán egyre jobban, hogy ez minek köszönhető?
Hát ez a menopauzának szintúgy. Hát arról van szó, hogy amiatt, hogy menopauza van, lényegesen kevesebb szaporodóképes nő van, mint férfi egy bármilyen csoportban. Elképzeljünk egy 100-as csoportot, ebből 50 férfival 50 nő, de az 50 nőből csak 30 lesz szaporodóképes. Ebből az következik, most visszamegyünk az evolúciós múltunkba, az következik, hogyha egy férfinak van egy párja, akkor nagyon nagy eséllyel nem nagyon fog másikat találni, hogyha ezt az egyiket ott hagyja, mert kevesebb nő van szaporodóképes. Ezért arra fognak hajtani, hogy szerezzenek maguknak, és ott legyenek a sarkában, hogy nehogy valaki más elrabolja tőlem. Ha már viszont ott vagyok a sarkában, és ugye ott van az utód, akkor az nagy eséllyel az én utódom. Azon kívül, hogy az én utódom nagy eséllyel, ha már ott vagyok, akkor az én utódom nagyon eséllyel fog túlélni, hogyha segítem. Ezt nyilván nem tudatosan döntötték el elődeink, hanem a szelekció olyan irányba hatott, hogy ezek a típusú férfiak maradtak fönn. Tulajdonképpen a menopauza vezet a monogámia irányába az embernél, és az utódgondozásba való részvétel is a monogámiának a szerepe. Hogy ez messzire fogok most menni, de nagyon érdekes a kapcsolat, hogy ez mennyire általános. Föltették azt a kérdést, hogy a méheknél ott nagyon sok ilyen úgynevezett euszociális társadalmat alkotó faj van. De olyan fajok is vannak, amik nem, hogy magányosan élnek. Ugye tudjuk, hogy a méh a nagy raj, egy nagy kaptárban van egy királynő, vannak dolgozók, elosztják a feladatokat. Nagyon nagy a kooperáció. Mi múlik az, hogy az egyik faj kooperátor, irányba megy, együttműködő nagy csapatba, a másik meg nem. És kiderült, hogy a monogámia az, amivel a legerősebb korrelációban van ezzel. Azért, mert akkor a rokonsági fok elég nagy. És most visszatérek az emberhez. Tehát emiatt, hogy itt monogámia alakult ki, amiatt, hogy kevesebb szaporodóképes nő van, nem csak az állt elő, hogy a férfiak egyre inkább segítették a nőket, hanem az is előállt, hogy a csapaton belül a rokonsági fok megnőtt. És ha megnőtt a rokonsági fok, akkor egyre inkább érdemes volt segíteni a többieket. Miközben mindenki részt vett az utódgondozásba, ezért egyre empatikusabb lett. Tehát, hogy az emberi evolúció az sok apró véletlennek az együttállása, és ezért van, hogy olyan egészen különlegesek vagyunk, és csak úgy nézünk körbe, hogy lehet az, hogy nem nagyon látunk magunk körül hasonlókat. Sok-sok szerencsés lépés kellett hozzá. Az a ravasz, hogy a menopauza az ott van a dolog mögött, az egyik fő mozgató elem.
Ez azért is elképesztő gondolat egyébként, vagy tényleg hallgatom itt átott szájjal, mert egyébként meg a menopauza az egy hatalmas tabu szerintem jelen pillanatban a társadalomban. Én sokat beszélek menstruációról, ovulációról, mindenféléről, ami egy női test, női ciklus, de hogy a menopauza az így azt látom, hogy mintha még nagyobb tabu lenne, hogy mennyire benne van az, hogy jó, hát akkor a nő onnantól kezdve így értéktelen, vagy hogy így kevésbé jelenik meg bárhol egyáltalán filmekben, vagy a popkultúrában, amit látunk, hogy így ne a fiatal, termékeny nő az ikon, és hogy tényleg aki idősebb, az olyan, mint hogyha megszűnne létezni, és hogyha ugye figyelünk ezeknek a nőknek a hangjára, akkor azért ez egyre erősebb, vagy ez így elhangzik, hogy miért van az, hogy 50 fölött már így megszűnik létezni a nő.
Igen.
Holott ekkora szerepe van.
Igen, abszolút. Hát van egy fiatalság kultusz a mostani modern társadalomban, ez jellemző. És van egy, hogy úgy mondjam, amit én érzékelek, hogy a szexualitásra van egy nagyon erős figyelem. És mind a kettő ilyen trend, vagy hatás, az olyan irányba hat, teljesen egyetértek, hogy az idősebb nők, azok így le vannak írva mindenféle tekintetben. És én valóban az egyetemen is, amikor ilyenekről tartok előadást a hallgatóknak, akkor mindig mondom, hogy gondolják azt végig, hogy mennyire büszkének kellene lenni a nőknek azért, hogy a menopauza ott van, mert különben mi valószínűleg nem lennénk itt. Nem lennénk itt. Ez egy annyira fontos lépés volt. Miközben teljesen egyetértek, ez valami olyan, amiről beszélni sem nagyon illik, tehát inkább elkerüljük tabuként. Így van.
Milyen furcsa. Nekem az jutott eszembe, hogy gyakorlatilag ugye az imént is elhangzott, hogy egy nőhiány van, vagy hát hogy a nő kevésbé elérhető, és hogy nekem azok a kutatások jutnak eszembe, hogy nő a férfiak száma, akár hogyha azt hiszem, hogy Indiában, meg Kínában, az ázsiai országokban ez egy komoly gondot jelent, és hogy társadalomkutatók és társadalomtudósok figyelmeztetnek rá, hogy ez rossz irányba visz. Hogy ez azt jelentheti, hogyha kevesebb nő van, már alapból is ugye a termékenységük az nekik sokkal rövidebb, és akkor még nő a férfiak száma, hogy gyakorlatilag egy versengő helyzet alakulhat ki a következő évtizedekben. Ugye ez a veszély mögötte.
Így van, fokozódik az azonos nemi, a férfiak között a nemen belüli kompetíció, és ez fokozott agresszióhoz vezet. Tehát azokban a társadalmakban, sajnos ugye India és Kína, ahol a fiúgyereknek sokkal nagyobb értéke van, ráadásul Kínában, ahol az egykézés ugye sokáig törvényileg támogatott volt, ott ez az arány ez nagyon csúnyán megborult. És ez egy nagyon súlyos társadalmi probléma, hogy egyszerűen a felnőtt férfiak nem jutnak partnerhez. Esélyük sincs rá. Ebből következik, hogy a nemi erőszak az sokkal gyakoribb ezekben az országokban, hogy ilyen összeverődött bandák agressziójukat így élik ki. Hát a fiatal férfiak...
Bocsánat, igen, az agresszió az a nők felé is irányul? Mind, vagy?
A nők felé nyilván, ezt mondom, ez a nemi erőszak irányába, de általában az agresszió. Tehát ugye a fiatal férfiaknél ez a felfokozott szexuális igény, ez az agresszióval együtt jár. Nem véletlen az, hogyha megnézzük, hogy kik követnek el bűncselekményeket általában, milyen neműek és milyen életkorúak, azok mindig, a csúcs mindig a fiatal férfiaknál van. És ha megnézzük a szociális hátteret, és kiderül, hogy ilyen jellegű frusztrációkkal is tele vannak. Tehát ez egy nagyon erős hatótényező a fiatalkorban, és különösen a férfiaknál. Tehát ez egy nagyon súlyos probléma, teljesen egyetértek. De szerintem ezt már fölismerték ezek az államok. Én tudom, hogy Kínában ilyen bandába verődő férfiak fiatal férfiak, ez egy komoly problémát jelent több városba. Erről voltak azért riportok. Tehát ezt már fölismerték, hogy ez egy súlyos gond, és ez a súlyos gondot persze növeli a társadalmi egyenlőtlenség is. Mind olyan társadalmak, mi is olyanban élünk, ahol egyenlőtlenség van. Tehát azok a férfiak, akik nagyobb anyagi háttérrel rendelkeznek, sokkal jobb az esélyük arra, hogy párt találjanak. Ez is egy nagyon érdekes szexuális szelekció dolog, ugye a nők tudat alatt vonzóbbnak tartják azokat a férfiakat, akiknek az anyagi javakban jobbak. Hát egyszerűen nagyobb az esély, hogy majd el fogja tartani.
Gyakorlatilag az anyagi tulajdonságok, most így rosszul fogalmazom, de ezek vették át a fizikai erő megjelenés szerepét? Vagy nyilván ez egy kicsit profán kérdés.
De... Nem. Ez nagyon érdekes kérdés. A vadászó gyűjtögetőköz, hadd térjek vissza megint, ugye ott egyenlőség van. A behozott, például a férfiak behozzák a húst, és hogyha többletet hoznak, azt szétosztják egyenlően. A legtöbb helyen nem is szabad kérkedni azzal, hogy ki milyen vadász. Az a egyik legnagyobb bűn, a kérkedés. Viszont minden nő tudja, hogy ki milyen vadász, erre csináltak felméréseket. Tehát pontosan...
Nem is kell vele kérkedni.
Nem szabad, tehát az ki lesz a csoportból előbb-utóbb utálva, aki ilyet csinál, de nem is kell. És a jó vadász is szétosztja a húst, meg a rosszabb is. Mégis a jó vadásznak a gyerekeit nagyobb figyelemmel gondozzák a többiek. Tehát van szelekciós előnye jó vadásznak lenni. Nem azért, mert több húshoz jutnak a gyerekei, hanem azért, mert hogyha valami elcsángál a gyereke, vagy hogyha valami baj éri, akkor jobban figyelnek rá. Mert tudják, hogy érdemes figyelni, mert apa az egész jól működik itt a csapatnak. De a monogámia legalábbis nagyon erősen működik. És most a nők pontosan tudják, hogy kik a jó vadászok, és hát nagy becsben vannak tartva. Tehát ők kelendőbbek, úgy is mondhatnám. Most ez a hatás, ez az anyagi javakba megy át a modern társadalmakba.
Hát a sportautó a pávatól?
Sportautó a pávatól, de annyira jót mondott, ez annyira, hogy csináltak olyan kísérletet, hogy férfiokat mutattak, hát sportautónál is, de a lakásnál is, tehát úgy csináltam, mint egy igazi párkeresés lenne, és az egyik fotón ugyanaz a fotó egy ilyen átlagos lakásban volt, mögötte egy átlagos lakás volt, a másik pedig egy luxus lakás. És akkor a kísérletben a nőknek pontozni kellett, hogy melyik pasi mennyire vonzó szexuálisan. És hát szignifikánsabb, nagyobb pontot kapnak a pasik, hogyha a háttérben egy jó lakás van, vagy egy jó autó. Ugyanazok a pasik.
Azért veszélyes ezeket a dolgokat szerintem kimondani, vagy hogy most lehet, hogy rosszul fogalmazok, hogy így veszélyes, csak hogy nyilván van annyi sztereotípia, ami pont, hogy mondjuk megnehezíti a párkeresést, vagy hogy pont ilyen nemek közötti feszültséget jelent, azért annyi olyan folyamat van, talán pont így a párkeresés nehézségeiből manapság, amikor tudjuk ezeket az irányzatokat, ahol fiatal férfiak szintén agresszíven összeverő, de nem biztos, hogy ténylegesen az utcákon, mint Kínában, de mondjuk online, pontosan ezeket a jelenségeket veszik elő, és mondják azt, hogy mert a nőknek csak az olyan pasik kellenek, akinek sportautójuk van, és minden nő. És ugye ezek szerint tényleg van evolúciósan háttere, hogy ez létező dolog, de ettől függetlenül talán egyéni szintre levetítve, meg a saját életünkben nézve, meg morálisan, meg mindenhogyan, hogy lehet-e ilyen következtetéseket levonni, akkor minden nő ilyen, meg minden férfi.
Persze, azt sose lehet mondani, hogy minden ilyen, vagy minden olyan, hanem azt lehet mondani, hogy ez a hatás kimutatható. Rendkívül sokféle hatás van, és természetesen nagyon sokfélék vagyunk, és nagyon sok értékrend alapján döntünk, hozzuk a családi mintákat. Egy csomó minden meghatározza azt, hogy hogyan választunk magunknak párt, de minket evolúcióbiológusokat az érdekel ilyenkor, hogy vajon ez a hatás, ez kimutatható-e a modern társadalomban. És teljesen egyetértek, hiba lenne ebből ilyen vulgárisan azt mondani, hogy a nőket csak az érdekli, hogy mennyi pénze van a pasiknak, mert ez nem így van. Tehát egy csomó minden fontos. Például ezt is vizsgálják, hogy különböző kultúrákban milyen preferenciák alapján választanak a férfiak és nők, csinálnak kérdőíveket. És nagyon érdekes, hogy ezek egyrészt vannak stabil, mindenütt visszatérő dolgok, és vannak nagyon különbözőek is. És ez is mutatja, hogy...
Lehetne egy példát mondani a különbözőségre?
Aha, tehát például nagyon érdekes, hogy a nyugati modern társadalmakban, amiben mi élünk, ott a nők mindenütt magasra helyezik a humort a férfiaknál. És ezen érdemes elgondolkozni, hogy mi lehet az oka. Mi biológusok azt gondoljuk, hogy ez valamit jelez, ami nagyon fontos lehet a nőknek. Tehát például, hogy van önreflexiója, hogy elég intelligens, azt is jelentheti, vagy hogy nem túlzottan agresszív, talán azt is jelentheti, megfelelően domináns, azt is jelentheti, hogy humorizálni, ez mindig kicsit ilyen dominancia jel is. Ez egy izgalmas kérdés. A vadászügyi ügyvédeknél ez nem jön szóba. Ők ezt nem ismerik ezt így, viszont azt nagyon-nagyon fontosnak tartják amellett, hogy azt írja, hogy legyen jó vadász, de azt írja, hogy legyen kedves, amivel ő pontosan azt fejezi ki, hogy ne legyen agresszív irányában. Mm-hmm. Tehát a nőknek a választása az általában sokkal összetettebb. És ezt tudjuk is, hogy miért. Hát sokkal összetettebb feladatot kell megoldjon. A férfiak egyszerűbbek ebben, és akkor mondok egy másikat, a férfi választásról, hogy mi azt gondoljuk, hogy a nyugati társadalmakban ez a homokóra alakú nőket fognak választani a férfiak, és ez teljesen egyértelmű, mert nagyon sok kísérlet van, teljesen mindegy, hány kiló a homokóra alak a lényeg, arra áll rá a szemük. De például a macsigengáknál, aki egy dél-amerikai vadászott gyűjtekedő törzs, ott nem így van. Ott inkább a húsi nőket választják, és ennek megint valószínű ilyen ökológiai, biológiai oka van. Nem a homokórára mennek, nem baj, a széles a hasánál is van még hús, mert bármi jöhet, az anya az túl fogja ezt élni. Ő egy jó pár lesz, nem kell attól félni, hogy valami betegséggel fogja vinni először.
A homokóra alaknak mi a jelentése?
A homokóra alaknak valószínű az a jel... A homokóra alaknak egyébként valószínű az ősi jelentése, hogy nem terhes. Uh-huh. Tehát, hogy erre ilyen egyszerűen így ráállunk. Széles a csípője, keskeny a dereka, az azt jelenti, hogy még nincs baba a hasába, valószínűleg, viszont a széles csípő az egy jel arra, hogy ki meg fogja tudni szülni a gyereket valószínű, és hát ugye a nagyobb mellek az megint egy ilyen jel arra, hogy szoptatni is fogja tudni. Tudom, hogy nem olyan erős a korreláció a mellméret és a szoptatási készség között, de valószínű, hogy van.
Ugye ez egy nagyon egyszerű vizuális jel.
Ez egy nagyon egyszerű vizuális jel.
Nem terhes.
Igen. De persze erre a kultúra is rájátszik mindig. Tehát, hogyha a fotókon folyamatosan vékony nőket mutatnak, akkor előbb-utóbb a férfiak úgy gondolják, hogy a vékony nők azok tetszenek nekem, és a nők is úgy gondolják, hogy vékonynak kell lenni. Ez ilyen bonyolult ez a párválasztási dolog, hogy vannak, amiket hozunk, vannak, amik a kultúra aggat ránk, és az is tovább adódik.
Hát, hogyha csak abban gondolom, hogy több száz éven keresztül tényleg a fűzővel mit műveltek a nők,
igen,
a derekukkal,
igen,
akkor így.
Így van, igen, igen, persze.
És egy icipicit még visszatérnék ahhoz így kérdés szempontjából a nemi erőszak esetekhez, csak azért, mert annyiszor látom és hallom azt, hogy van ugye nemi erőszak eseteknek a relativizálása, hogy mert a férfiak ilyenek, mert, csak most itt felolvasom, hogy mik szoktak így magyarázatként szolgálni, hogy a nő a préda, a férfi a ragadozó, tehát hogy egy ilyen párhuzamot hoznak a természetből, hogy mert ez így normális, hogy az ösztönök ilyenkor győznek, meg nem tudott uralkodni magán, de hogy azért én szeretném azt hinni, aztán lehet, hogy ez semmit nem jelent, hogy mi emberek ennél többek vagyunk, illetve, hogy nekem úgy tűnik, amikor a természetről beszélgetünk, hogy ott a hímek egymással versenyeznek, de hogy a nőstények, nem a nőstények felé irányul az erőszak. Vagy
sokszor
igen?
A nőstények felé is irányul az erőszak. Uh-huh. Egymással is. Nagyon sok fajnál ez így van, főleg ahol a hím sokkal nagyobb és erősebb. Hát ne legyenek illúzióink. Nagyon gyakori az, hogy az történik, amit a hím akar, és nem igazán veszi figyelembe azt, amit a nőstény akar. Azt gondolom, hogy az emberi kultúrákban is ez egy nagyon régi és visszatérő probléma. Egyszerűen a nagyobb fizikai ereje miatt a férfiak, és megint amiatt, ugye, amit mondtam, hogy ez a cél nem egészen ugyanaz, ugye a nők nagyon a minőséget és a tartós kapcsolatot jobban preferálják, a férfiak kevésbé, habár az előbb meséltem, hogy ebbe különlegesek vagyunk, hogy mi tartós lelki kapcsolatra vagyunk képesek, de azért ez nincs igazán szinkronba és harmóniába, de úgy is mondhatnám, hogy létezik egy ilyen alternatív stratégia a férfiaknál, ez az erőszakos stratégia. Tehát, hogy úgy mondjam, ez benne van a biológiánkban, de ez nem jelenti azt, hogy mi ezzel egyetértünk. Kultúrlények vagyunk, és totálisan pontosan értjük azt, hogy ugyanolyan minden tekintetben ugyanolyan jogaik vannak a nőknek, mint a férfiaknak. Egy kulturális közegben ez teljes mértékben megengedhetetlen. Tehát azt kell mondjam, hogy ez sokat változott és sokat fejlődött. Ha visszagondolunk, hogy mi mindent toleráltak még 100 éve mondjuk Magyarországon is a nők felé, milyen típusú erőszakot, vagy milyen típusú vegzálást tulajdonképpen még toleráltak. Vagy akár, amikor én fiatal voltam, még mi mindent toleráltak, ami ma már teljesen elképzelhetetlen, akkor azt mondom, hogy jó irány, amiben megyünk. Megyünk megint egy olyan társadalom irányába talán, ahol a nők és a férfiak egyenlőbbek jogokban és lehetőségekben is, és ez csökkenti a feszültségeket valószínűleg. Tehát ez mindenképp segít. Azok a társadalmak, ahol az egyenlőtlenségek nagyobbak, mindig nagyobb feszültségekkel terhesek. Ez megint nem csak a levegőben mondom, hanem ezek kimért dolgok, kimért adatok. Ezt tudjuk, hogy így van. És ezzel úgy tűnik küzdeni kell, és nyilván úgy kell küzdeni ez ellen, hogy az ilyen irányú indulataiakat a férfiaknak, az ilyen irányú vágyaikat, azokat megfelelő módon levezetni és kezelni. Tehát érteni kell ezt a problémát. Nyilván a probléma az, hogy egy csomó, például az egyenlőtlenség, egy csomó férfi úgy érzi, hogy nagyon elnyomott a társadalomban, semmilyen dominancia szerephez nem jut. A férfiak szeretnek, jobban szeretnek dominánsak lenni, mint a nők. Tehát, hogy ő egy ilyen senki a társadalomban, hogy neki nem jut barátnő, hogy neki soha nem sikerül ez. Na most egy egyenlőbb társadalomban ez nem így van. Itt mindenkinek nagyobb esélye van, hogy megtalálja, ahol nem nézik le a kisebbeket, vagy a szegényebbeket, ahol nem nézik le azokat, akik nincsenek olyan magas pozícióban, ott kevesebb ilyen probléma lesz. Ugyanúgy, ahogy a nőket ugyanolyan partnernek tekintik, mint a férfi társakat, ott kevesebb ilyen probléma lesz. Tehát azt kell mondjam, hogy ez egy küzdelem, ami egy társadalmi feladat, nem elsősorban biológiai.
Világos. Ha már a versengés így, igazából ez az egyik oldala, most egy másik oldalról közelítenem meg, amit tudom, hogy van egy hosszabb előadás a Qubit tudományos portálon a homoszexualitásról, és ezt azért is fel kell tennem ezt a kérdést, mert a Jankához rengeteg kérdés érkezik, hogy mi a véleménye róla. És igazából, hát mi azon az állásponton vagyunk, ami a tudományé, hogy hát ez egy létező állapot, talán így fogalmazhatok, és dióhéjban szeretném megkérdezni, nyilván az előadása erről sokkal hosszabban beszél, hogy elképzelhető, hogy a homoszexualitásnak evolúciós oka is van?
Bocsánat, csak egy uh-huh. pici kiegészítés, igen. Hogy nem csak az, hogy azon az állásponton vagyok, ez egy állapot, hanem hogy amikor ezt a kérdést teszik fel nekem mi a véleményem róla, nekem nem kell, hogy erről véleményem lehet. Talán ez tehát, így... hogy nem... Na, szóval, hogy nem tudom, hogy ezt most jól fogalmazom el meg, de hogy nekem nem kell, hogy véleményem legyen a homoszexualitásról, én azt gondolom, hogy mindenkinek szíve joga azt szeretni, akit szeret, szóval, hogy nyilván más kérdés, hogy mit mond erről a tudomány.
Persze, tehát
kicsit szerencsétlen volt a
kérdés. Nem, én szerintem ez egy nagyon érdekes bevezető volt, mert ugye nagyon sok ember úgy gondolkozik, hogy látunk egy jelenséget, és a jelenségről nekem mi a véleményem, az számít, és én egyetértek, az teljesen indiferens. Az a kérdés, hogy mit tudunk erről. Tehát mi az, amit tudunk, meg mi az, amit nem tudunk róla. És... ez megint egy olyan evolúcióbiológiai kérdés, mint a kooperáció, hogy rögtön azt lehet mondani, hogy szokták is mondani ilyen, hát a biológiához kevésbé értő, de elég nagy hangú közszereplők, hogy ennek nem lehet biológiai alapja, hiszen a homoszexualitásoknak nincsen utódjuk, a szexualitás az utódnemzés miatt jött létre, tehát ez egy ilyen tanult dolog, ez egy marhaság, ez csak azért van, mert most ez divat, vagy ilyeneket
mondom. Akkor mi értelme lenne, igen.
Akkor mi értelme lenne?
Na most, egy csomó fajnál létezik.
Hát igen, jelen pillanatban több mint 1500 fajnál tudjuk, hogy ez van, de ez megint csak azért van, mert nincsenek megfigyeléseink, egyébként meg hogy tabu, ugye? Ez is benne van. Tehát egy teljesen általános dologról van szó. Tehát akkor az első kérdés az, ugye lehet az a kérdés, hogy miért ilyen általános. A másik kérdés az, hogy mi ennek a biológiai háttere egyáltalán. A nulladik pedig igaz-e az, hogy a homoszexuálisoknak nincsenek utódjai. Hát ez az első állítás, amit el szokott hangzani, ez egy marhaság. Tudni, a homoszexuálisoknak is vannak utódai, körülbelül az átlagos utódszám az a 0,8-szor a heteroszexuálisoknak az utódszáma egy adott társadalomban.
Az nem is kevés.
Az nem is olyan kevés, de akkor is eltűnne ez, hogyha a szelekció működne, ugye? Tehát van egy csoport, akinek átlagosan kevesebb utódja van, és 20, 30, 40, 50 generáció múlva eltűnik. De azt látjuk, hogy ez független attól, hogy ez egy liberális beállítottságú, vagy nagyon konzervatív társadalom, bármilyen, az embereknek egy olyan 5-7%-a nem tisztán heteroszexuálisnak vallja magát. Ugye ez megint egy más kérdés, hogy ez mit jelent, mert ez egy kicsit mást jelent. Ez azt jelenti, hogy nem tisztán heteroszexuális. Itt egy ilyen skála van, ez a Kinsey skála, ami alapján az embereket így beosztják. És ha ez így van, ez a néhány százalék, ez olyan sok, hogy nem gondolhatjuk azt, hogy van egy gén, amelyik hirtelen valahogy hibásan működik, akkor sokkal-sokkal kisebb százalékot kapnánk. És ezért gondolják az evolúcióbiológusok, hogy itt valami más kell legyen. És sok hipotézis elő is jött. Az egyik az pont, az egyik hipotézis, amit egyébként nem nagyon sikerült igazolni, de elég kézenfekvő, hogy a családon belül, a rokonok között, akik nem tisztán heteroszexuálisak, azok segítők lesznek, úgy, mint a nagyik mondjuk. De ezt nem sikerült igazolni. Pedig nagyon kézenfekvő lett volna. A másik hipotézis, ami úgy tűnik, a legtöbb adat alapján úgy tűnik, hogy ebbe lehet valami, hogy valószínű olyan, hát nem akarok nagyon genetikába belemenni, de mondjuk ez kicsit úgy, hogy olyan génekről van szó, amelyek, mondjuk vegyünk egy példát, amelyek, hogyha a női oldalra mennek, tehát lánygyerek, lányutódba mennek, akkor azok szexuális, tehát azok vonzóbbá teszik ezt. Több utódja lesz, könnyebben talál párt. Mondjuk a fokozódó nőies viselkedést, fokozódó kedvességet, egy csomó minden olyan tulajdonság lehet, nem tudjuk, ami alapján ő egy vonzó partner lesz, ezért általában több utódja is van. De ha a fiú oldalra kerül, akkor bizonyos eséllyel ez a fiú olyan fiú lesz, hogy nem a lányok fogják érdekelni szexuálisan, hanem a fiúk. És hogyha a női oldalon az előny az nagyobb, mint a hátrány a fiú oldalon, akkor ez nem tűnik el, ez az allél. Ez tovább megy. És úgy tűnik jelen állás szerint, hogy ez olyan trükkösen van, és mondom, hogy kicsit genetikáról kell beszélni, nem a gének azok, amelyek ezt csinálják. Vannak olyan gének, amik korrelációban vannak bizonyos homoszexuális viselkedéssel. Ezt lehet tudni, de sok gén apró hatása. De úgy tűnik, hogy inkább arról lehet szó, hogy vannak az úgynevezett epigenetikai jelek, amik azt jelentik, hogy a géneken vannak ilyen kibekapcsolók. Amikor fejlődik az embrió, ezek időben kibekapcsolják a megfelelő géneket. Ezek nagy része letörlődik az ivarsejtekbe, de nem tökéletesen törlődik, ott marad egy-kettő. És úgy tűnik, hogy ezek a kapcsolók is közrejátszanak. Hogy ezek a kapcsolók úgy törlődnek, vagy úgy maradnak ott, hogy mondjuk a lány vonalon ez előnyös, de a fiú vonalon meg esetenként, ha átjut, akkor meg úgy fejlődik az agya ennek az embriónak, hogy ő inkább az azonos neműek iránt fog érdeklődni.
És a női homoszexuális?
Hát ez fordítva hasonló. De nem ugyanaz a kettő, ezt is tudjuk. Tehát megint, akkor mondok itt egy példát, az a baj, hogy ez egy nagyon kiterjedt téma szintű, pedig nagyon keveset tudunk róla, mert hogy nagyon nehéz kutatási pénzt kapni rá, mert nem nagyon érdekel ez senkit, ebben nem lesz gyógyszer, ugye? Tehát ez nem érdekel az embereket. De volt egy másik hipotézis, azt viszont nagyon úgy tűnik, hogy sikerült igazolni. Azt megfigyelték, hogyha egy anyának fiú gyerekei vannak, és több fiú gyereke jön egymás után, akkor azok a fiúk, akiknek több bátyjuk van, tehát fiú tesójuk, azok nagyobb eséllyel lesznek nem tisztán heteroszexuálisak. És akkor ezen elkezdtek gondolkozni, hogy valami anyai hatás lehet ebbe. Tehát valami módon az anya immunrendszere az valamit csinál. És ez sikerült egy pár éve kimutatni valóban, hogy a fiú utódnak az Y-kromoszómáján van egy olyan gén, ami egy olyan fehérjét kódol, ami az agyban expresszálódik, tehát abban fejeződik ki, bocsánat, ami az agyfejlődésben részt vesz az embriókorban. És ugye az emlősöknél hát van egy test az anyában, még egy idegen test. Ez egy nagyon bonyolult immunológiai probléma, hogy egy idegen testet nevessen ki az anya. Hát az egy idegen valami, az le kéne támadni. Ezt sikerült kimutatni, hogy azoknál a fiú utódoknál, ahol valóban nem tisztán heteroszexuális volt, az anyának az immunválasza erre az Y-kromoszómán, és csak az Y-kromoszómán megjelenő allélre, erre az kifejeződő génre, erre erősebb lényegesen. Tehát arról van szó, hogy az agyi fejlődését az anya immunrendszere egy picikét befolyásolja. Hát ezért is van, hogy a férfi homoszexualitásnak a mintázata egész más, mint a nőinek. mondok még egy dolgot, ami megint összefügg az evolúciós múltunkkal. Ugye azon nem szoktunk csodálkozni, hogyha két barátnő találkozik, teljesen mindegy, 12 évesek, vagy 24, vagy 45, és átülelik egymást. Igen. És közel, a férfiaknál ez eléggé ritka. Még vannak olyan kultúrák, ahol ez gyakori.
Sőt, mondjuk úgy, hogy kulturálisan sokkal elfogadottabb igazából a női homoszexualitás, vagy talán sokkal rejtettebb is tud maradni adott esetben, mert mondhatjuk azt, hogy hát barátnők vagyunk, nagyon jó barátnők.
Igen, pontosan, de hogy a nőknek hogy fizikailag közel kerülnek egymáshoz, az sokkal, sokkal természetesebb. Természetesebb nekik is. És ez igaz, hogyha megnézzük ezt a kínzi eloszlást, a nők között sokkal több az olyan nő, aki azt mondja, hogy igaz, hogy csak férfivel voltam még szexuális kapcsolatban, de gondolkoztam, tehát így eszembe jutott, hogy milyen lenne egy nővel, így a gondolat szintjén. És ha visszamegyünk a törpe csimpánzokhoz, a bonobókhoz, aki egy közeli rokonunk, az egy ilyen nőközpontú társadalom. Ez összefügg azzal, hogy miért lehettek nőközpontok az őseink. És ott, hogyha valami balhé van a csoporton belül, tehát veszekedés van, izgalom van, akkor a nők egymást, nem tudom, a nőstények itt, ilyen ölelgetéssel és szexuális játékkal nyugtatják. Tehát, hogy a nőknek az a hajlamuk, hogy közelebb tudnak egymáshoz kerülni, az egy ilyen összetartó erő. Tehát ilyen szempontból is nagyon mások vagyunk, viszont érdekes módon a férfiak között a tisztán homoszexuális lényegesen gyakoribb, mint a nőknél. Tehát a nőknél ez a csoport összetartó erő miatti háttér tulajdonság miatt ez nem így működik. És akkor érdemes gondolni, hogy a férfiaknál van egy ilyen plusz dolog, amit az anyai hatás, amit meséltem. Tehát, hogy nincs egy magyarázat itt sem arra, amit látunk, hanem sokféle van, és génekről is tudunk, hogy beleszólhatnak ezek a gén kapcsolók is beleszólhatnak, az anyai hatás is beleszólhat, és lehet, hogy a nevelés is beleszólhat. A kiskori élmények, ezt nem akarom kizárni, tehát ezt nem zárom ki, én csak azt mondom, hogy van biológiai háttere.
Muszáj egy olyan kérdést föltenem itt a női összetartás kapcsán, amit nagyon-nagyon sokszor megkapok, és erre kell egy választ, vagy egy nem választ kapnunk. Az, hogy nagyon sokan számolnak be arról női körben, kollégisták, barátnők, együttélő nők, hogy a ciklusuk, a menstruációjuk összeszinkronizálódik. És hogy láttam el az utóbbi időben kutatásokat, hogy ezt így cáfolták, hogy ez nem így van, és hogy inkább matematikai összefüggés, hogy oké, ha van egy 28 napos ciklus, meg 32 napos ciklus, és 5 meg 7 napot menstruálnak, akkor valahol abban lesz átfedés, de hogy evolúciósan ennek vajon van-e háttere, vagy lenne ennek a
Igen, tehát ezt én is olvastam, ugye sokáig úgy gondoltuk, hogy igaz ez a szinkronizáció, most az újabb, ez az izgalmas mindig, ugye újabb adatfelvétel, egy komolyabb adatbázis alapján úgy tűnik, hogy nem nagyon igaz. De mi lenne az előnye, ugye ez a kérdés? Igen. Hát gondolkozzunk ezen, hogy mi lenne az előnye. Hát például, ha egy csoport, ugye csoportban éltek mindig az őseink, ha egy csoportban egy szinkronizálódik, akkor a lelki állapot is szinkronizálódik. És a szinkronizáció az egy rendkívül fontos dolog a csoportban. Újabb órás beszélgetés lenne az, hogy miért van minden emberi kultúrában zene. Tehát a zene az egy evolúciós termék az embernél, és a szinkronizációban van nagyon fontos szerepe. Tehát egy csoport akkor működik jól, ha szinkronizálódik. És lehet azt gondolni, hogy a nőknél ez a ciklus szinkronizáció, ez a lelki állapot szinkronizációba segíthet. Ez például lehet. De lehet ez egy stratégia is a férfiak ellen. Hát ha egyformá, egy időben van a menstruáció, körülbelül egy idő van az ovuláció.
Nagyjából. És akkor egyszerre megtermékenyíthető.
Hát akkor ugye mindenki döntenie kell mindenkinek, hogy vagy ezt, vagy azt.
Na, egyszerre kettőt nem tud. Pont azt gondolnám logikusan, hogy hát inkább ez egy ellentétes, hogy hát ez akkor nehézséget okozna abban, hogyha a férfi szemszögből nézzük, hogy jó, hát...
Hát a férfi szemszögből nehézséget okoz. A férfi szemszögből nehézséget, de a nőknek könnyebbséget, mert akkor ez a pasi ott fog maradni. De nem, ezt nem sikerült újabban igazon, tehát lehet, hogy ez nem is igaz.
Csak annyira erős tapasztalásként van jelen, tényleg annyiszor felteszik nekem is ezt a kérdést, hogy ez ilyen nagyon érdekes, hogy amikor az adatszint nem azt mutatja, amit az emberi tapasztalás mutat, és hogy így szeretnénk azt hinni, hogy de mégis így van, csak valamit rosszul mértek ott az adatokra.
Igen, sajnos az egyéni tapasztalás az sokszor nagyon félrevezető. A tudomány az hát ugye az a jó példa, hogy fájt a vállam, rákentem a nagymamám kenőcsét, és elmúlt a vállfájás. Tehát a nagymama kenőcse halt, de ez nem így van. Mert elmúlt a válfájásom, igen, az igaz.
Igaz, egy nagyon fontos gondolat egyébként, hogy hogyan működik a tudomány, és hogyan működnek ezek az összefüggés megfigyelések, főleg manapság szerintem, amikor nagyon előtérbe került mondjuk a Covid-dal az, hogy mindenki azt gondolja, hogy, és ez tényleg megint egy órás beszélgetés lehetne, hogy, hogy azt mondja, hogy nekem van egy véleményem arról, hogy de ez így működik, vagy úgy működik, és oda teszik elé a víruskutatót, hogy de hát mi azt mértük, hogy ez így meg úgy, de nem, mert a Jolika azt mondta, és akkor...
Igen, egyetértek, én úgy képzelem, hogy az általános iskolában és a gimnáziumban legelőször azt kéne megtanítani a gyerekeknek, hogy hogy működik a tudomány. Miért sikeres a természettudomány, mi a működési módszer, és honnan látom, hogy valami nem az. Szerintem ez egy nagyon alapvető tudás lenne, sokkal fontosabb lenne, mint hogy pontosan értsük, hogy nem tudom, a kétszikűek meg az egyszikűek azok hogy különböztethetőek meg.
És segíteni a kritikus gondolkozást.
Hát igen.
Ez is lenne az utolsó kérdésem, hogy ez egy kicsit ilyen személyes kérdés, hogy, hogy ezek a kutatások, meg ezek a felismerések, ezek alakítják a kutatót és a gondolkodás módját?
Alapvetően igen. Tehát a kutató életmódban, vagy a kutató munkában pont az a legjobb, hogy egy életen átvaló tanulás. Tehát minden nap tanulhatok valami olyat, amit addig nem tudtam. Tehát én most itt bizonyos dolgokról meséltem, és lehet, hogy nagyon fontos dolgokat nem tudok még, mert nem olvastam el, vagy nem jutott a kezembe, és hogyha valaki más olvasta, akkor is hallja, amit mondok, az, hát ez nem is így van, ezt nem olvasta ezt a publikációt, hát ezt most már tudjuk, hogy nem pontosan így van. Igen, és ez az igazi kihívás, mert ma már akkora a tudomány, még egy szűkebb szakterületen belül is, hogy nagyon-nagyon komoly kihívás azt követni, és mindig napra késznek lenni.
Hát nagyon szépen köszönjük István.
Majd szívesen.
Hatalmas megtiszteltetés volt, hogy eljött hozzánk, és beszélt egy kicsit hétköznapi embereket becsempészte így a tudomány rejtelmeibe. Hát reméljük, hogy a hallgatóinak is tetszett.
Hát én biztos vagyok benne, mert fantasztikus volt. Én nagyon-nagyon-nagyon köszönöm, hogy...
Örömmel voltam itt.
A hallgatóknak még annyit mondok, hogy van egy e-mail címünk a podcast@hormentes.hu, ide tudtok írni témafelvetéseket, észrevételeket, és hát jövünk a legközelebb.
És azt hiszem, ez a rész az nagyon érik az, hogy legyetek kíváncsiak.
Igen.
Köszönjük szépen, István.
Sziasztok.
Sziasztok.